6 óra 45 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, méghozzá az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeiről fogunk beszélgetni. Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ja, több témánk van, beszélgetünk majd a háttér folyamatokról is, meg természetesen arról is, hogy mi zajlik most a fronton. Kezdjünk szerintem azzal, hogy az utóbbi egy-két hétben több nagy nyugati fegyvergyártó is bejelentette, hogy megjelenik Ukrajnában, üzemet nyit, gyárat nyit Ukrajnában, ezzel felpörgetve a helyi gyártását, és természetesen segítve az ukránokat az oroszok elleni védekezésben. A Brit Bay Systems védelmi vállalatról is szó van, a Rheinmetallt is lehetett olvasni, mint nagy német fegyvergyártót. Ezek mikor települhetnek Ukrajnába, gondolom annak nyugati felébe, és mikortól kezdhetik meg ténylegesen a gyártást?
Hát, ahogy jól tudom, a Rheinmetall esetében már megkezdődött a gyártócsarnoknak az átalakítása, tehát egy kész üzembe, más célú üzembe települ, és valóban hát ugye lehetőleg a lengyel határhoz, meg a szlovák határhoz közel. Ez azért is nagyon fontos, mert nagyon sok esetben ott lényegében csak össze fogják szerelni, vagy javítani fogják azt a technikát, amit a nyugatiak átadtak, és fontos a logisztika, tehát hogy a lehető legközelebb és a lehető legrövidebb úton érjenek be az új tartalékalkatrészek, meg más egyéb dolog, ami a javításhoz vagy a gyártáshoz szükséges. És ugye a nyugati részeket nehezebben érik el az orosz eszközök, főleg a rendkívül olcsón vásárolt úgynevezett Shahid drónok irántól beszerzett eszközök. Ezeket lényegében annyira alacsonyan, meg annyira lassan repülnek, hogy akár AK-47-es vagy AK-74-es gépkarabéllyal is le lehet lőni. Tehát minél messzebb van valóban a frontvonaltól, meg Oroszországtól az üzem, annál biztonságosabb ott a gyártás.
Ugye néha hallani Lviv elleni támadásokat, az pedig azért Ukrajna eléggé nyugati fele.
Persze, hát egész Ukrajnát támadják, igen, egész Ukrajna területét támadják az oroszok, de azért ugye Odessa, Harkiv vagy Kijev sokkal több támadást szenved el, mint a nyugati rész. Ugye nyilván a nyugati területre a korszerűbb, nagyobb hatótávolságú és pontosabb eszközöket fogják az oroszok indítani. Ezeknek a gyártása az eléggé limitálta halad, még mindig egy csomó nyugati alkatrészre van hozzá szükség, amit különféle egyébként zömmel kazah fedőcégek hálózatán keresztül szereznek be az oroszok. Hát ez ugye egyfelől egy kicsit eszkalálhatja a konfliktust, ugye ahogy a Rheinmetall bejelentette, hogy üzemet visz oda Medvegyev, ugye az Oroszország kemény ember, ő mindig ő szokta a legkeményebb fenyegetéseket megfogalmazni, illetve Dmitrij Peszkov a Putyinnak, vagy hát a Kremlnek a szóvivője rögtön mondta, hogy ma jó, szétlőjük. A németek megmondták, hogy hát ugye jelenleg a világ egyik legjobb légvédelmi, úgynevezett pontvédelmi rakétarendszerét, a Skyguardot is oda fogják telepíteni, tehát gyakorlatilag még el sem kezdődött az üzemnek a képítése, amikor már a környéken üzembe helyezték ezt a légvédelmi rendszert, tehát itt mind a két fél igyekszik lépéselőnybe kerülni.
Ugyanakkor nem feltétlenül vagyok abban biztos, hogy az őszi hónapokban ennek már lesz látványos eredménye, és most akár beszélhetünk arról is, hogy az oroszok szempontjából mi hozhat majd szintlépést fegyverzet tekintetében. Ott arról lehet olvasni sokat, hogy Észak-Koreával vannak intenzív tárgyalások, mióta oda látogatott az orosz védelmi miniszter. Szóval a felpörgő fegyverkapacitások hadrendbeállítása igazából mikortól jelentkezhet meg mindkét oldalon?
Nagyjából mind a két oldal elmondható az, hogy azért a készleteik végesek. Tehát az, hogy Oroszország folyamatosan Észak-Koreától a hírek szerint, mert hát ugye két autoriter rezsim, és főleg Észak-Koreából semmi nem jön ki, de azért mindenki azt valószínűsíti, hogy folyamatosan vesz lőszert. Ugye visszatérő probléma Ukrajna lőszer hiánya is, tehát a felpörgő kapacitások ellenére azért komoly hiányosságok vannak. Ugye az oroszoknak ahhoz képest ugye az Oryx nevű hollandok nyomozó portál, ami talán a leghitelesebben gyűjti a veszteségeket, mert több mint 10 000 különféle páncélozott jármű megsemmisítéséről talált fényképes videó, meg más egyéb bizonyítékot. Ez harckocsi, önjáró löveg, gyalogsági harcjármű, páncélozott szállító harcjármű, stb. Na most ezt nem tudják pótolni, az ukránok sem tudják pótolni a veszteségek egy jelentős részét. Ugyanakkor mögöttük ott van gyakorlatilag az egész nyugati világ jóval komolyabb gyártókapacitásokkal, mint ami Oroszországnak van, csak ugye ezek részben hazúra is termelnek, hiszen pont az ukrán elleni orosz agresszió világított arra, hogy létezik nagyméretű katonai fenyegetés Európában, tehát Európának muszáj fegyverkeznie, mert Oroszország fenyegetést jelent rá.
Azt gondolom, hogy részben egyébként megválaszolta a következő kérdésemet, ami a nyugati segítség nyújtással lenne kapcsolatos. De azt láthatjuk, hogy folyamatosan azért egyre másra érik egymást a drón támadások, drón berepülések ukrán részről, vagy ukrán földről Oroszország irányába. Ugye Ukrajna ezért nem vállalja a felelősséget. Ez azért történik, mert ahogy egyébként Volodymyr Zelenszky is korábban fogalmazott, a nyugat nagyon nem pártolja, és esetleg a segítségnyújtás is megvonhatja tőlük, hogyha orosz földet támadnak?
Igen, hát ugye itt nagyon fontos leszögezni, hogy a nyugat csak azt nem szereti, ha az általuk leszállított fegyverekkel támadják Oroszországot. Erre eddig az ismereteink szerint nem is került sor. Tehát Ukrajna maga is többféle dróngyárt, ugye ezeket már nem annyira bonyolult előállítani. Nyilván rengeteg nyugati alkatrészből, de hát ugye a szétszedett orosz drónroncsokban is, és egyébként iráni roncsokban, az iráni Shahid drónok roncsaiban is, kínai, amerikai, tehát mindenféle alkatrészt lehet találni. Ugyanakkor, mivel ezeket Ukrajnában szerelik össze, ezért ezek kvázi ukrán fegyvernek számítanak. És valóban ezekkel időről időre Moszkvát támadják, sőt, ugye most az orosz hadászati bombázók egyik legfontosabb repülőterére mértek csapást, és a legújabb információk alapján ezt egy ukrán különleges műveleti csoport tette, aki beszivárgott orosz területre, és ott több száz kilométert tett meg, és nem messze a repülőtértől emelkedtek fel ezek az úgynevezett öngyilkos drónok, amikre robbanószert erősítve rázuhantak a bombázógépekre, és ugye ezzel például arra kényszerítették az orosz hadászati légierőt, hogy több száz kilométerrel kelet felé, tehát gyakorlatilag az Uráltól keletre lévő repülőterekre vonuljanak vissza, mert azt valószínűleg már nem érik el az ukránok.
Tehát amennyiben ukrán szakadárcsoportok, vagy ukrán milíciák, félkatonai szervezetek ukrán fegyverekkel támadnak orosz területet, akkor az a nyugatnak a szempontjait nem sérti.
Nem, ugye itt nagyon sokszor elmondják mindig, hogy Oroszország területére nem lehet ezt használni, ugyanakkor azban meg nemzetközi egyetértés van, hogy Oroszország területe az a 14 előtti, tehát sem a kelet-ukrajnai régió nem tartozik ide, de pláne nem tartozik ide a 22. februárja után elfoglalt terület, és nem tartozik ide a Krím is, mert az nemzetközi jogilag, egyébként még Kína is ezt mondja, tehát nemzetközi jogilag azt az ENSZ meg a világközössége még mindig ukrán területnek tartja. Tehát a Ukrajna a saját megszállt területére nyugati fegyvereket is használhat, Oroszország területére nem.
Beszéljünk egy kicsit a háttér folyamatokról. Először Oroszországról, hiszen Jevgenyi Prigozsin halála óta azért nagyon sok elemző találgatja azt, vagy felveti annak a lehetőségét, hogy hát bizony a Wagner zsoldos csoport vezéréhez hasonlóan lehetnek még belső ellenállások, belső nekifeszülések a Putyin rezsimnek. Mennyire számít egy ilyen egyelőre még puhább ellenfeszülésnek az, hogy úgy tűnik Igor Girkin, a Donyecki szakadárok volt védelmi minisztere, elindul Putyin ellen, hát majd kérdés, hogy ezt megteheti-e, jogi értelemben azért most van ellene egy eljárás, de hogyha ezt megteheti, és tényleg ellene szegül Putyinnak, akit élesen kritizál azért több ponton, ez mennyire számít egy ilyen rendszerrel szembeni fellépésnek kvázi?
Girkin egy elég és újtalan figura, tehát Donyeckben sem népszerű, mert ugye amíg Hajaken volt, elképesztő milyen korrupciós erőszak, meg egyéb botrányai voltak, tehát ő egy szélsőjobboldali ultranacionalista figura, róla azért nagyon kevesen hiszik el, hogy képes lenne egy országot vezetni. Rossz nyelvek szerint azért engedik indulni, úgyis Putyin fog nyerni, ugye ezt nagyjából már Dmitri Peszkov is pár hete megmondta, hogy 90%-kal fogják újra választani az elnököt, és hát ez eddig mindig így volt, tehát hogy valószínűleg most is ez lesz. Ugye ha például Navalnyit engednék indulni, mint ahogy ugye addig szerintem kap még szerencsétlen további 15-20-30 évet mindenféle koholt eljárásokban, akkor egy kicsit melegebb lenne a pite, de Girkinnek nincs esélye, még egy legális, egyenlő, törvényes választáson sem, ami biztos nem lesz, tehát ugye az állami média irgalmatlan mennyiségű pénz áll Putyin elnök mögött, tehát gyakorlatilag megrajzolja a pályát, ő jelöli ki a kapukat, hogy mondja meg, hogy ki játszik a másik csapatban, és ő mondja meg, mikor van gól. Tehát gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ki indul Putyin ellen, úgy sem fog nyerni. Girkin ebből a szempontból pedig Putyin számára az egyik legjobb választás, mert annyira ultra radikális, hogy az orosz társadalom döntő többsége úgysem fog rászavazni.
És még egy ukrán felsővezetést érintő információ, már jó ideje a levegőben lóg az ukrán védelmi miniszter leváltása, az ő helyettesítése, de úgy tűnik, hogy önmagában ez a helyettesítés, az ő utódlása nem annyira megoldott. A Sky News értesült arról, hogy a jövő héten már leválthatják az ukrán védelmi miniszter, de tényleg az a kérdés, hogy jöhetne, látszik-e, hogy ki jöhet az ő helyére?
Hát ez nyilván majd a kijevi hatalmi körökben dől el. Nyilván Zelenszkij elnökkel kell, hogy jó viszonyban legyen az illető. Ugye a védelmi tárcát az utóbbi időben nagyon komoly korrupciós botrányok rázták meg. Ugye nem egy esetben toborzó tisztekről, orvosokról derült ki, hogy jó pénzért katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítettek embereket, akik így ezt követően ezzel a papírral külföldre mehettek, tehát megúszták a sorozást. Tehát ezek a botrányok értelemszerűen fel kellett, hogy érjenek előbb-utóbb a csúcsra is. Nehéz megmondani, hogy ki lehet az, de mondjuk egy háborúban ez kevésbé fontos. Ugye amit igazán fontos, hogy Zsaluzni vezérkari főnök, meg a többi katonai parancsnok, akik azért óriási túlerővel szemben eddig azért egész jól menedzselik az ukrán haderőt, hogy ők vélhetőleg maradnak. Tehát ugye nekik a hadkiegészítéshez nincs közük, az aktív műveletek persze nem akkora siker, mint a sokan remélték, de az az igazság, hogy a képített védelmi állásokkal szemben nem is volt várható olyan siker, mint a mondjuk tavaly szeptemberben, vagy tavaly novemberben, ugye Harkivnál meg Hersonnál volt.
Nagyon szépen köszönöm a nyilatkozatot, a beszélgetést. Kajzer Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották az elmúlt percekben. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk, 7 órakor itt a Reggeli Monitorban, előtte még közlekedünk.